szerencse mutatkozik. Tél azért van, hogy kicsi családok a szatostól 10 krajcárért párthozatván izzóra fűthessék a plékáját, és krumplit süthessenek a tetején. Higgyék meg nekem, hogy ezért van a tél, és nem azért, hogy nagy elitbálók, dúsgazdag piknikek legyenek, olyanok, amelyeken nagyon megrontják a gyomrukat mindazok, akik nekiesnek az osztrigának, bár utálják, de osztrigát nem enni nem lehet, nem szabad, és ami mindennél több, nem illik. Szeretem hinni, hogy a teret a Jóisten nem a jégpályák kedvéért rendelte, hanem Jézus minden évben újra való megszületésének kedvéért. A rejtelmes és barátságos hóért, a csikorgó hidegért, amely elől egy kis szobába, a plékájha mellé menekülni olyan boldog érzés, mint amilyen a fecske fióké lehet, amikor anyja pejhes melléhez, annak szárnya alá búvik. A szegény jó krumpli. Szegény és jó, mert szinte emberi arculatja van az én szememben, a sietve sülő borgonya morgott és mozgott a kályha tetején. Piroska meg-meg igazgatta, de az ujját mindig megégette egy kisé, mert már besötétedett, sötétedett kora délután. Sándor, a családfő még nem jött haza, és csak Bem Gyula volt jelen. Ültek a díványon, nézték a tüzet, szóval mindegyre emlegették, hogy ennyi, soká jön már Sándor, de ha szíveikbe láttak volna, bizonyára megítélik magukat ezért a kis jezsuitáskodásért. Igen jól érezték magukat így, és alig, hanem szívesen elülnek, eldorombolnak így módon akár a világ legvégéig, legalábbis addig, amíg nem fogy ki, amivel fenyegetőznek a tudósok, a tüzelőanyag. De sötét volt, és nem látták egymást, sem magukat. A bírálat vagy önellemzés fagyos világossága is békén hagyta őket. Amióta nem a festő födözte a házi szükségleteket, azóta megint sűrűben vizitelt, és keresményét mindenféle ajándék alakjában hozta el. A ház úrnője örült ennek, mert nő és gyermek volt. Ezek ketten pedig rendkívül várják, és igen szeretik az ajándékozót. A nők talán még jobban, és lehet, hogy más férfiút, mint az adakozót, nem is szeretnek igazán. Talán csak azt, akit ők halmozhatnak el ajándékkal és áldozattal. A festő egyszer egy kis gyerekkocsit is hozott, hogy legyen, ha majd kell. Egy kissé indiszkrét volt ilyen formán, de ez senkinek sem tűnt föl. Egyedül az öregasszony emelt ellene kifogásokat, mert a kocsinak nem volt mennyezete, és ezért félős, hogy a nap a kicsike orcájába süt, ha majd a nap sütni fog, ha majd kicsike lesz. Egyéb ügyetlenségeket is követett el Bem Gyula. Például titokban kölcsön adott a ház úrnőjének, aki a háztartás költségeit nem tudta bőven fedezni amaz összegből, amelyet a családfő adott. Konyha pénze, ha elfogyott, nem mert kérni az urától, annak barátjától kért könnyű szívvel, szégyen nélkül. A háztartás gondjai iránt Sándornak különben sem volt semmi érzéke. Sokat költött magára, jól öltözködött, készen ruhát nem vett soha, és nem tudott lemondani arról, hogy fehér neműinek egy részét ne a tisztító intézetben vasalják. Ah, ezek a vakító ingek sokszor fölbillentették a háztartás költségeinek mérlegét, és amíg az asszonyka az aranyozott gombokat az ingekbe belérakta, sokszor könnyezett ez alatt. Azonban a ház urának nem szabad szükséget látnia. Inkább az asszonyka nélkülözgetett egyetmást. Például egy pár téli cipőt, amelyhez sehogy se tudott hozzájutni. A nyáriban pedig nem mehetett többé az utcára. Ennek okán otthon maradt, a lábát fájlalta, de azért a kis szobában minden nap másfél óráig föl és lesétált, lehetőleg olyankor, amikor senki se látta. E különös sétát a születendő kisgyermek érdekében cselekedte, hallotta szegényke, hogy ilyenkor sétálni kötelesség, bár nem jól esik. Így mulatgatja, bosszantgatja a természet az ő becézett gyermekét, az asszonyembert, és nem csak megkínozza, de még az arcába is mosolyog. A cipő ügy, sem más apró ügyek el nem vették a Piroska jó kedvét. És szíves olvasom, kérlek, ezt a Topánka dolgot te se vedd valami tragikusan. Van valami bánatosság az ilyen furcsa nyomorúságban, amikor rég elmúlt, amikor nem félhetünk tőle, visszavágyunk rája. És nem egy urat láttam, ezek között egy legeslegjobb barátomat is, aki a nagyszerű éves lakásban, melyet csak fél évenként lehet fölmondani, mindegyre visszasírta a Mária utcai apró hónapos szobát, amelyből fölmondás nélkül tették ki a szűrét, után több hónap óta fizetni nem tudott. Aztán elvégre is egészen bizonyos, az asszonykának lett volna téli cipője, ha csak két szót szól, két felé is szólhatott volna. És az egyik helyütt, ha úgy akarja, még a lábacskáját is megcsókolják, és sűrűn és forrón omló könnyekkel melegítik föl. Az asszony nem szólt, mert ez így esett neki jól. Valamint jól esett a félig sült krumpli, amelyet Bem Gyulával megfelezett, amíg meg nem érkezett az igazi feles, a férj. Robogva diadalmasan érkezett, az arca ragyogott, sőt, kezében a kecske is nevetett. Ölébe ültette Piroskát, bár nem szokott más jelenlétében gyöngéd lenni hozzá. Most megsimogatta, lovagoltatta, becézte. Cica mama, mondta, azt hiszem gazdagok leszünk. Hogyan? Kérde a nő boldogan, mert a gazdagság ígérete a legjobb és legegyszerűbb hölgyeket is föllelkesíti. Most jövök egy milliómostól, folytatta Robin Sándor. Egy milliómostól, aki rám bízta az életét. Az asszony se, Gyula se értették meg. Sándor magyarázgatta. Egy gazember. Ó, ez aztán fura egy héber. Savanyú Józsi. Engem igen megszeretett. Van egy féreszű lánya is, azt mondta. Mondhatom, hogy érdekes nép. A legműveltebb leány, akit az életben láttam. A vörös hajával a szobapallót söpri. Nem, jó szag nem volt náluk. Alig tudom magamat kifújni. A berendezésük valóban gyönyörű, csupa ezüst, minden, és fekete fa. Egy kisé rejtelmes az egész. Az akpolgár azt hiszem ölne is egy forintért. Vagy talán ölt is? Mit gondoltok? Külön díjazás, legalább 1000 forint jár ki tőle. Hagytatok nekem egy krumplit? Megettétek zsiványok. Van? Mama, szíveskednék vagy 5 krajcárért vajat hozni? Az ifjú védő igen nehezen értette meg magát. Annyit megtudtak tőle, mindnyájuk élete függ attól, hogy ama rossz ember el ne vegye méltó büntetését. A festő ezzel nem volt megelégedve, és a kelleténél talán élénkebb hangon jegyezte meg. És én őszintén kívánom, hogy ama érdekes alakot bezárják. Sándor dübe jött, és elkezdte az uzsorást védeni. Először általánosságban, aztán külön a maga uzsorását. Oly pompásan beszélt, hogy mindenkit meggyőzött, a festőt, sőt, önmagát is, a nőkről nem is szólva. A női nem, úgy mondták nekem, a pénz gyors, bár nem egészen méltányos fiasztatásának sohasem igazi ellensége. A pénz gyors szaporítása nagyon kívánatos dolog szemeikben, és aztán ne hagyják magukat az ostoba férfiak. És Sándor igazán szépen és feltűnő folyékonysággal beszélt. Különösen hatott a fölkérdezésekkel, amelyekre pompásan megfelelt. Igaz, könnyű kérdéseket adott föl magának. És igen szépen használta ki a családi mozzanatokat. A patriárka, aki családjának gyűjt, maga éhezik, de unokájának a legdrágább és legelőkelőbb nevelést adja. Ama vörös leány Rabellét olvasott kora reggel, és Arany János nyelvén írja nagyatya üzleti leveleit. És vajon mit tesz a hiénának nevezett agférfiú? Mi az ő legnagyobb bűne? Könnyelmű ifjak szüleit megdöbbenti, figyelmezteti, esetleg meg is bünteti, mert nem adtak gyermeküknek szolid, komoly nevelést. Sok ostobaságot beszélt össze a mi tüzes ifjú emberünk, csak hogy ezek, más helyről került ügyvédi fogásokkal egyetemben hatnak majd a bíróság előtt is, és Hanna atyát bizonyítékok hiányában bizonyára fölmentik. Hanna ott ült a bűnper tárgyalásán elől a hallgatóság között.